most még megvan hozzá a parlamenti kétharmad, hogy ha Orbán Viktor lesz a köztársasági elnök egy sokkal szélesebb jogkörrel, mint amilyen a mai egy ilyen francia vagy lengyel típusú köztársasági elnök, akkor egész másképp lehet várni azt a szituációt, hogy egyébként a választást elveszítjük, más fog kormányozni, beállhat egy ilyen lengyel típusú
Navrocki-Tusk. Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezen a héten Kéri László politológussal. Szia, üdv újra itt.
Jó napot, és üdvözlöm a nézőket, és akik ránk szánják az időt.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ezen a héten pedig egyszerre fogunk értékelni, és egy kicsit a jövőbe is nézni. Mielőtt belekezdenénk, ezúttal két közérdekű közleményem is lenne. Egyrészt a szokásos, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat, támogassátok a független sajtót, és ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a videó alatt rányomtak a szuperköszönetre, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Utóbbihoz pedig most még annyit mondanék, hogy van egy friss akciónk, most a podcast hallgatóinknak extra kedvezményt is adunk. Egy hónapig díjmentesen férhetsz hozzá a HVG 360-hoz csupa nagybetűvel, hogyha beírod a HVG podcast kuponkódot. Minden részletet a műsor leírás. Beteszünk, ott tudtok rákattintani. Köszönjük. És mielőtt konkrétan belemennénk az elemzésbe, nekem volna hozzád egy személyes kérdésem is, ugyanis Orbán Viktor beszélt rólad nem olyan régen, azt nem tudom látni.
Többször is, igen.
Én most a Lentulai Krisztiánnak adott interjúját emelném ki, ez egy mandineres interjú volt, inkább beszélgetés.
Ja, ott nem hülyézett le, csak utána, azt hiszem,
utána egy volt másikban. A hülyézés, igen, utána igen, volt igen. A hülyézés, azt én nem szerettem volna idehozni, mert szerintem amit rólad mondott a Lentulainak, az egy jóval átfogóbb vélemény volt, ott egész konkrétan azt mondta, hogy sokat köszönhetnek neked, és ezt, amikor ilyen borzalmas dolgokat mond rólunk, tényleg olyanokat mond, hogy leesik a hajam, akkor én is úgy vagyok vele, hogy Istenem, Laci, ismerjük egymást 1000 éve, nem gondolhatod komolyan. Na most akkor ezt követően pedig volt egy olyan, hogy a Lentulai ugye nevekre reagáltatta a miniszterelnököt, és ott előkerült a te neved is, arra pedig a miniszterelnök azt mondta, hogy hát, ha már egyszer így esett, kár érte. Na erre mondj kellek valamit, miért kár?
Hát én is mondhatnám ezt. Kár, fiúk, nagy kár, hogy ez lett belőletek. Szóval mondjuk 82 óta ismerem Viktort, a többieket régebben, tehát Ádert, Kövért, Stumpfot, 3-4 évek korábbról ismerek idősebbek, és olyan 95-ig elég jó viszonyban voltam velük, tehát ez egy hosszú idő, ez több mint egy évtized. 95-ig én azt hittem, hogy ők a jövő igazi tartalékai, és hiába akarnak rákényszeríteni, ugye a DK-soktól kapom meg rögtön kommentárként, hogy Kéri, csak fogja be a pofáját, mert ő hozta a nyakunkra a Fidesz típusú, wow. Megtanultam ezzel szemben már süketnek lenni, hogy soha az életben nem fogom letagadni azt, hogy a 80-as években, de még a 90-es évek elején is a Fidesz által megjelített korosztály jelentette azt az újdonságot, azt a modernizációs igényt, és beléjük láttam azt, hogy én ugye idősebb voltam náluk egy két évtizeddel legalább, hogy ha valaki itten ezt az országot hosszabb távon is jó pályára tudják állítani, azok ők lesznek. Ez a reményem, ez 98-2002 körül nagyon megcsappant, akkor már jóval több volt a konfliktuson velük, mint az egyetértés. Bár ez kínos volt, mert ugye az egykori szobatársam, akivel addig már 15 évet egy szobába töltöttem, az lett kancellária miniszter, vagyis a kormány második ember, és vele azért megmaradt ez a napi diskurzus, csak egyre nyilvánvalóbb volt, hogy mennyire nem értjük egymást, vagy mennyire másképp látjuk ugyanezeket a folyamatokat. Na nem akarok kisregényt ebből kicsiholni, csak azt akarom mondani, hogy a 80-as években és a 90-es években egész az első kormányzásokig azt gondoltam, hogy ők lesznek a jövő. 2010 után ők lettek valóban a jövő, de álmomban nem gondoltam volna, hogy olyan jövő, amelyik többet kanyarodik vissza még a 90 előtti világhoz is, és egyre inkább nyilvánvaló volt az, hogy hát az a helyzet, hogy ti vagytok a történelmi lehetőségek elpazarolói. Tehát még egyszer ilyen korszak nem lesz Magyarországon, hogy ilyen hosszú külső fejlesztési forrásokhoz jusson az ország, mint ami volt 2010 és 2020 között. Tehát ez volt az aranykora az uniós forrásoknak, amikor évi 4%-nyi GDP jövedelem jött be kívülről. Ráadásul még konjunktúra volt a világgazdaságban is. Túl voltunk a 2008-9-es válságnak a recovery periódja volt. És ezt a két lehetőséget a Fidesz a lehető legrosszabb módon használta föl, klientúra építésre, egy hierarchikus, zárt, centralizált társadalom kiépítésére, ahol a lojalitás számított, és nem a teljesítmény, és ez nekem óriási csalódás volt. Úgyhogy ma úgy látom, de én ezt a beszélgetés végére gondoltam, de akkor fordítsuk meg, ez lett volna az összegző, hogy ilyen értelemben a 2010-2025 közötti másfél évtized az elszalasztott történelmi lehetőségek időszaka egy olyan óriási lehetősége, ami még egyszer nem fog így visszajönni, hogy ennyire kedvező legyen minden, és még egyet, ami növeli a felelősségük. Általában a fordulatoknál egy-egy politikai uralkodó csoport hirtelen csöppen be a hatalomba. De gondold végig ezt Nagy Imrétől Németh Miklósig, Bajnai Gordonig, hogy mennyire felkészületlenül érte a kihívás, hogy mostantól neked kell csinálni.
De ez pont a Fidesznél nem áll
ezt
meg.
Akarom mondani. A Fidesznek egyrészt volt 8 tanuló éve benne a parlamentben, 20 évesen ültek be, és végig láthatták, hogy milyen a politika színe visszája, mivel jár a kormányzás, azt ellenzékből is jól láthatták, meg parlamenti bizottságokban is. És aztán volt 4 tanuló évük a 98-2002, aminek a bukásából a legrosszabb következtetéseket vonták le. Akkor, amíg akkor Viktorral beszélő viszonyban voltam sokáig, és azt mondogatta, hogy hát gazdasági háttér és média nélkül nem lehet. Ezt én el is fogadtam, csak azt nem gondoltam volna, hogy ez azt jelenti, hogy a gazdaságot minden estől hazavisszük, mert nem választáson nyertük a gazdaságot, hanem lottó tárnyeremény sorsoláson hazaviszem, enyém a gazdaság, a média dettó, hogy hazaviszem, mert megnyertem a választást. Szóval ez a fajta torzulás, ez szerintem nem volt benne abban az előtörténetben. Lehetett volna mást, sokat tanulni, lehetett volna korrigálni, mint ami benne volt a 2010-es kormányprogramban. Ha valaki megnézi a 2010-es kormányprogramot, 93-94 oldal, az tulajdonképpen minden mai napig vállalható. Van egy probléma, egyáltalán nem azt csinálták. Tehát ez az utolsó érvem, amit még akarok mondani, az, hogy miért látjuk egész másképp a világot, és miért látom feketének azt, amit ők fehérnek, és miért látom tragikusnak azt, amit ők örömtelennek láttak. Fiúk, nem a 2010-es programotokat valósítottátok meg, hanem azt, ami abban nem volt, ami a programban volt, az mind helyes lett volna, csak egyáltalán figyelmi kívül hagytátok. Csupa olyan dolgot csináltatok, amire egy árva szó nem volt a 2010-es programban, a média elfoglástól az új alkotmány, új választási rendszer, a gazdaságban lényegében a piacgazdasága szembeni fordulat és egy lojalitás hierarchikus gazdaságot követni. Tehát azzal akarom zárni neked ezt a bevezetőt, hogy igen, 2010 és 15 között nem tudok mondani már olyan pontot, ahol egyezne a Fidesz kormányzati gyakorlatával a véleményem. Ez mondjuk nem változtatja meg azt, hogy nem fogom visszavonni a 80-as évek, de még a 90-es években is azt a véleményemet, hogy azoknak a korosztályoknak ők voltak a legtehetségesebb, legszorgalmasabb, legnagyobb felkészülési szándékot mutató emberei, akikben én akkor úgy gondolom, hogy joggal bízhatom azt, hogy ők előre fogják vinni ennek az országnak a sorsát, nem hátra. Kifejezetten ezért tartom sokszorosan politikai és történelmi bűnnek, hibának ennek a 15 évnek a majdnem azt mondtam eredményeit, de hát az eredményt ilyen idézőjelbe rakom. Tehát, hogy zsákutcába vitték az országot, miközben minden lehetőségük megvolt arra, hogy előre vigyék. Ez biztos, hogy nem tetszik a fideszes vezetőknek, ez nem kérdés. Én nekem meg az nem tetszik, amit az országgal csináltak. Nem tudom, így él. De ettől még nem fogom letagadni azt, hogy 40-valahány éve ismerem őket.
Foglalkozunk egy picit viszont azzal a lehetőséggel, amit ti belelátok, vagy te belelátsz a Tisza pártba elsősorban, és főleg azért, mert ugye azt beszéltük meg az adás előtt, hogy nagyjából arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt tavaly június 9-e óta, amikor is ugye európai parlamenti, meg önkormányzati választások voltak. És fogunk beszélni mind a kettőről, én az önkormányzatit azért emelném kicsit előrébb, mert abban a Tisza kizárólag egy helyszínen indult el, itt Budapesten. Viszont azóta látható, felmutatható egyértelmű eredményt a Tiszához, ahogy mi látjuk, nem nagyon lehet kötni. Ennek tükrében kérdezem azt tőled, hogy szerinted nem volt a politikai hiba az, hogy azzal, hogy a Tisza beült a fővárosi közgyűlésbe, gyakorlatilag folyamatos támadási felületet biztosította a még gyenge, de meglévő fővárosi Fidesznek is, akik folyamatosan hangzatos panelekben, videókban, felszólalásokban tudják őket kritizálni, ők pedig érdemben erre választ eddig nem nagyon adtak.
Nem tartottam hibának, hogy elindultak, és szerintem őket is meglepte, hogy az egyik legerősebb frakcióként kerültek ki.
Hát azt csak, bocsáss meg, azt emeljük egy kicsit, hogy itt ugye a Fidesznek van egy 10 fős frakciója, igen, meg a Tiszának van, tehát gyakorlatilag igen, a két legerősebb.
Igen, viszont még vannak ott mások is, tehát a landscape, a politikai tájkép a fővárosban hihetetlen tagolt.
Igen.
Tehát itt összehozni egyszerű többséget bármilyen kérdés mellett nagyon nehéz.
Szinte képtelenség.
Tiszában ráadásul ilyen többszörös gyanakvás volt, hogy itt mindenütt megbújnak a karácsonyék mögött a volt DK-s káderek, meg ilyen szocialista káderek, amikben egyébként lássuk be, hogy sok igazság volt. Utólag derültek is ki ilyen dolgok. Tehát ők egy olyan testületbe ültek be, ami nem az övék, ahol nekik nincsen döntő szavuk, viszont nagyon erős vétókapacitásuk van.
Igen.
Kicsiben ugyanúgy viselkednek, mint a nagy politikában. Tehát Fidesz-szel szembe vagyunk, és az új ellenzékkel pedig nem akarunk együttműködni. Ezt lebontva látod a fővárosban is, de azt azért nem állítanám, hogy kizárólag a Tisza miatt működésképtelen a főváros.
Ezt nem
döntési.
Is állítottam.
Nem is te mondod, de nagyon sokan állítják róluk. Ezért is gondolom azt, hogy ez a látszat, ez olyan szempontból bizonyos fokig igaz, hogy elég jelentős szavuk van. Szerintem sokkal jelentősebb szavuk, mint amit gondoltak, de ezzel a súllyal nagyjából nem fogják elérni azt, hogy ők valamilyen módon döntésképes pozíciót tudjanak szerezni a fővárosban. Azért érdekes ez az egész, mert a főváros az szem előtt van. A fővárosban a kisebb jelentő döntések a személybegyűjtéstől, a közlekedésig, a utcák koszosak, tiszták vagy minden, azonnal átháramlik másfél-két millió közötti embernél a politikai ítéletre. Persze. Azért mondom, hogy másfél-két millió, tudom, hogy 1.700.000, tehát csökkent a rendszerváltás óta a főváros lakossága több mint negyed millióval, viszont az agglomerációi megnőtt, úgyhogy napközben a város majdnem 3 millió ember használja. Az oktatási struktúrától a bevásárlásig, a közlekedésig minden, mert még nem beszélve arról, hogy kétszer annyi személygépkocsi jár a városba, mint járt 90-ben. Tehát ez a város mindenképpen olyan tömegű válság jelenséget halmozott föl, ahol a városban lakó polgár naponta háborodhat föl, hogy miféle vezetés az, mert olyan problémák tömege gyűlt össze, ami szerintem messze meghaladja egy sima többséggel és nyilvánvaló, biztos háttérrel rendelkező vezetést is, de nem ilyen a vezetés. Egy olyan osztott, olyan tagolt politikai háttér van Karácsony Gergő mögött, és akkor csak a közgyűlésre gondoltam, de hát a közgyűlésen túl a vállalati struktúra, az örökölt emberek, szóval gyakorlatilag a főváros helyzete akkor lenne reményteljes, ha egy nagyon biztos, még nem is egyszerű többség, hanem kétharmados többség kellene ahhoz, hogy a városban összegyűlt strukturális problémákra választ adjanak. Most az a helyzet, hogy a problémák minden nap kiderülnek, és ott van most már a Tisza is ebben, és azt mondják, hogy na hát nagy okosok, azt mondtátok, hogy majd ha ti jöttök, akkor minden más lesz. Jöttek, csak nem olyan helyre, nem olyan körülmények közé, ahol meg tudnák mutatni, hogy mit tudnak.
De ezért is kérdezlek, hogy nem tartod a hibának, hogy egyáltalán jöttek.
Nem tartom hibának, ez egy politikai presztízs veszteség, és valószínűleg, hogy éppen a fővárosban gyengébb bizonyos akik a Tisza pozíció, mint számos helyen vidéken, de ki fogják bírni. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mit tanulnak ebből az egészből 2026 áprilisig, mert a főváros, ha ott bent vagy, akkor bizonyos akik egy kormányzati műhely is. Tehát az ország egyötödére lebontva nézheted azokat a globális problémákat, amit a Tisza ma már ígér, és ma már programszerűen ígér az egészségügytől a tömegközlekedésig, az oktatásig, hogy tanulhatják kicsiben azt, ami majd nagyban vár rájuk, hogyha tényleg kormányképes erők lesznek. Ezért azt gondolom, hogy ez a presztízs veszteség, amit egyébként elszenvednek rendszeresen, és megéri ezt a, ha az derül ki, hogy tényleg tudtak tanulni ebből a 2024 június 2026 április közötti időben. Ezt most még én nem tudom megmondani, hogy tanultak vagy nem tanultak. Látom ezt az átláthatatlan küzdelmet, ezeket a sasszékat, hogy alkalmilag kell majdnem minden konfliktus helyzetben kihámozni, hogy mit is akar a Tisza, mert nem akarnak egyetlen egy kérdésben se olyan helyre állni, ahol végül is hosszú távú elkötelezettségeket tudnának tenni. Én ugye messziről nézem ezt, és én azt hittem egyébként, hogy a Karácsony Gergőnek a természetes szövetsége igazából a Tisza kell, hogy legyen. De hát vannak ott mások, és van ott DK is, van ott Fidesz is, és nagyon nehéz összehozni ebben a fővárosban olyan egységet bármilyen kérdés mellett, ahol ez a ma még elég jelentős politikai szembenállás, tagolás ne rombolná szét ezt az egységet.
Bocsáss meg, egy látványos problémát hadd emeljek ki, és ezzel a Tisza küzd országos szinten, az Európai Parlamentben, valamint a fővárosban is. Magyar Péter mellett alig-alig vannak látható arcai ennek a pártnak, akik viszont láthatóak, azok között van olyan, aki külső szemmel nézve az utóbbi hónapokban csúnyán erodálta a saját politikai karakterét. Most nemes egyszerűséggel Kulya András nevezném meg, aki ugye Takács Péterrel ült levitatkozni az ATV Egyenes Beszéden című műsorába, Egyenes Beszéd című műsorába, és ott Takács mindenféle külső értékelések szerint gyakorlatilag lemosta Kulyát. Ebből mi következik?
Én is néztem azt a vitát, én két alkalmatlan felet láttam, én nem láttam Takács Péter győztesnek. Én azt láttam, hogy két ember egy ilyen helyzetet, ahol érdemi vitár, ahol az egészségügyre lehetett volna beszélni, mind a kettő rossz szerepet vállalt el. Kulya az megpróbált kicsiben Magyar Péter lenni, és ugyanezt ezt a vádiratszerű, amire nem sokra ment. A Takács meg egyszerűen nem vett tudomást arról a realitásról, hogy 15 éve kormányoznak, és mi mindent. Ő meg visszatámadott, és mellé beszélt. Tehát én kétféle negatív teljesítményt láttam. Azt nem tudom megítélni, mert ez kéne ismernem, hogy a Kulya az ennyire alkalmas, amit ott a vitában mondott, vagy hát mitén van neki egy internetes léte, meg van neki egy nagyon népszerű háttere, onnan eleve így került be ugye a Tiszába, hogy és mit csinál ki Brüsszelbe, úgyhogy fogalmam nincs. Óvakodnék attól, hogy ebből az egy tévé szereplésből, amit én is katasztrofálisnak láttam, szóval nem véletlen szerintem, hogy nagyon hamar a kongresszuson hírte Hegedű Zsolt, a keresztneve, került elő, aki viszont azon a kongresszuson szerintem a legjobb teljesítményt nyújtotta.
Viszont vita az nincs. Arcok ugyan megjelennek, szakpolitikusok megjelennek, viszont például Tar Zoltánt hívták Kocsis Máték vitatkozni a Bálványosi Szabad Egyetemre, Tusványosra. Tar Zoltán nem ment el. Miért?
Hát oda én sem mentem volna. Tehát azért egy szám magamban... Ne viccelj, hát azért az nem az a fórum, ahol te az egyenlő erők küzdelmét várhatod.
Kérdezem más, hogy lesznek akkor, szerint ez szakpolitikai viták?
Azt nem tudom, hogy viták lesznek, de értem a kérdés mögött feszülő szerintem alapproblémát. A Tiszával szemben nagyon régóta ugye azzal indultunk, hogy június 9 azóta eltelt egy év, az a magyar belpolitikai életben egy hihetetlen erős cezúra.
Persze.
Június 9 óta egy év alatt több minden változott, mint előtte 15-20 év alatt. Az egész politikai szerkezet megváltozott, a közvélemény érzékenysége megváltozott, a kormányzati cselekvőképesség megváltozott, és fölnőtt egy olyan ellenzék, amelyik állandó tényezője, minimum egyenrangú tényezője ennek a politikai játéktérnek, tehát minimum 4 érvem van arra, hogy azt mondjam, hogy ez a 2024. június utáni egy év, ez egy vadonatúj időszámítás kezdett a magyar politikai életben, és én ezzel a szemszöggel nézem a Tiszának is a teljesítményét ezen a területen is, hogy sokáig valóban azt lehetett mondani, ez a one-man show, állandóan ezt hallottuk minden, hogy hát ugye ez egy komolytalan dolog, mert egy embernek a mindennapi média teljesítménye a Tisza. Én szerintem ez ma már nem áll meg. Folyamatában nézem, a 2025-ös évben sorozatosan jelennek meg Bódés Kriszták, a Romulus, akkor a Kúja mellett most már ez a Hegedűs Zsolt. Most már másodszor láttam Agrárfórumon ezt a két fiatal fickót, aki szerintem ővelük nem lenne versenyképes kormányzati oldalon senki. Nem tudom, mennyire láttad ezeket az agrárszakértőket. És azért ott vannak a háttérben most már olyan szereplők, mint az Ervin, mint a Rost Andrea, akik adnak egyfajta kulturális színezéket is az egészhez, és néha látok még megjelenni olyan embereket is, igaz, hogy nem elég gyakorisággal, akikről azt gondolom, hogy most már azok meg tudnák vívni szakpolitikai szinten tehát nem csak az egészségügyben láttam ezt, kíváncsi vagyok, hogy a főváros kit termel ki. Most van egy új frakcióvezető, ez az Andrea, biztos
láttam. Tegyük hozzá gyorsan, hogy azért van új frakcióvezető, mert az előző lemondott.
Igen, előzőnek beletört a bicskán. Szóval én azt látom, hogy ma már ez az egy emberre felfűzött kép, ez már minimum 10. Tehát a Tar Zoltán is egyre többféle funkcióra alkalmas. Tehát egy év alatt ez egy fejlődés története, hogy szép lassan jelennek meg emberek. A Tiszánál az érve és a Magyar Péter érve erre az szokott lenni, hogy nem szívesen engednek be a küzdőtére újabb embereket, mert azok ugyanazt fogják kapni, mint ők. Hát nézd meg, mit kapott Perintfalvi Rita, nézd meg, mit kapott Bódis Kriszta, nézd meg, mit kap a Romulus. Tehát nem alaptalan az a feltételezés, hogyha beengednek olyan kulcsfigurákat, akikről már úgy tudják a háttérbe, hogy egy-egy szakterületnek lehetnek ők akár a miniszteri szintű képviselői, hogy azok olyan nyomás alá kerülnek, hogy nem biztos, hogy kibírják a választásokig. Ennek ellenére azt mondom, hogy ma már ez egyáltalán nem egyszereplős, és még máshonnan mondom, és ez fontos lesz a te kérdésednél. Ugye azt már több helyen elmondtuk, ezért talán nem kell szabadkoznom, hogy mi hihetetlen sok helyen jártunk az országban. Tehát a múlt heti nagyváradi előadásunk volt az 59. egy hét múlva meg Münchenben lesz 24 Tisza-szigetnek a találkozója 9 országban. Lehet ott kézdeni. Írországtól Franciaországig mindegy Tisza küldhet 10 embert, 250-en lesznek 3 napig. Megyünk oda is majd előadást tartani, akkor az lesz a 60. előadásunk az idén, amit valamilyen Tisza közegben töltöttünk el, ezért én azért is látom másképp ezt az egészet, mert én Vas megyétől Szabolcsig és Békés megyétől Komárom megyéig látok több tucatnyi embert, aki hihetetlen jól megállta a helyét a megyei, vagy netán az egyéni választókörzet szinten. Te is. Azért gondolom azt, hogy ki fogja bírni a Tisza azt, hogy ma még csak 8-10 név ismert Magyar Péteren kívül, de alatta én azt látom, nem akarom mondani a neveit néhány embernek, akikről biztos vagyok benne, hogy a jövőben jelentős politikusok lesznek, de a Tisza épp attól más képződménye az országban, hogy szóval megfordult a dolgok logikája. Amit én láttam eddig a 80-as évek közepétől a magyar politikai életben, a változás mindig Pesten indul el egy ilyen szűkebb elittől, akkor az teremt magának értelmiségi szakértői bázist, akkor az társadalmi bázist is, és akkor megy már Mátyásföldre, már Csömörre, eljut Gödöllőig. Ezt látom fordítva, és akkor eljut mitén Ceglédig, Kecskemétig nagy nehezen. Tehát ez a piramidális felépítés a politikai innovációnak, minden párt így keletkezett. Minden párt így építkezett, és mindegyiknek az volt a gondja, hogy félúton elfogyott. Tehát ahol a magyar társadalom döntő többsége van alul, a 40 ezer alatti településeken, ahol azért a magyar társadalomnak a kétharmada lakik, oda már nem nagyon jutottak el ezek. A Tiszáknál fordítva volt valami, nem mondom, hogy szándékosan, szerintem ezt egy csomó véletlen teremtett. A Magyar Péter országjárása.
Ezzel azért is kötözködnek, mert a Tisza is fővárosról indult egész pontosan a Partizánnak a stúdiójából.
Igen, de utána április 8-tól június 8-ig 180 településre elment. Ezt az innovációt érdekes, hogy a kollégáim nem nagyon becsülik meg, hogy két hónapon keresztül tartott valami 200 előadást, és mindenütt, tényleg mindenütt. Tehát úgy képzeld el, hogy elment az Ormánságba is, ahova a politikus talán 40 éve nem járt, elment kicsi Békés megyei falvakba is, tehát nem csak a nagyobb város, ott is volt. Azért emlékszel, a debreceni az nagy meglepetés volt az anyáknapi, vagy a pécsi, vagy a veszprémi, voltak itt olyanok, ahol 10 000-es tömegek voltak, mindenki meglepett. Pécset például eső mellett. Szóval én szerintem ez, hogy elindult ez az országjárás, és elkezdte fölpiszkálni az emberekbe az akkor már meglevő elégedetlenséget, erre ha lesz idő, ha majd kitérhetünk, hogy mit is piszkált föl, de ennélkül nem lettek volna Tisza-szigetekre. Ezt nem tudom mondani, hogy pusztán ezért, tehát nem csak azért, mert Magyar Péter ott járt, de ott járt. És pontosan azt mondta, amit az emberek hallani akartak, vagy még pontosabban akarok fogalmazni, azt foglalta össze nekik, amit addig hangosan nem nagyon tudtak kimondani. Tudták az elemét, tudták, hogy ilyen gond van az egészségügyel, tudták, hogy ez van a külföldre szakadottak, ez van a tömegközlekedése, csak jött nekik egy fiatal fickó, aki baromi határozottan hozta azt az igényt a bizonytalan válaszónak, hogy legyen már valaki, aki helyettem is elvállalja az egészet. És az igazi trükk a Magyar Péter országjárásban az volt, hogy mindig kijelzett, hogy én megyek elől, én bírom, de ha ti nem jöttök, nem támogattok engem, akkor én kevés leszek. És engem nagyon meglepett, mert mindenféle szociológiai ismeretemmel ellenkezett, ami történt, hogy egy csomó helyen azt mondták, hát tényleg, hát hogyha ez mert, és hát nézd már meg, hát itt volt a főtérre egy csomó olyan ember, akiről nem gondoltam, hogy ki mer jönni, és ők is itt vannak, hát üljünk mi is össze, és akkor elindult egy olyan minta, alulról való szétspriccelése Magyarországon, ami szerintem a legnagyobb innováció ebben az elmúlt egy évben, de azt merem mondani, hogy a 90 óta eltelt rendszerváltásnak is hosszú távon lehet a legnagyobb innovációja, mert a magyar rendszerváltás legnagyobb adóssága, és ezt az összes pártra értem, a szocialistákra, a Fideszre, MDF-re, SZDSZ-re, mindenkire, hogy vészesen lebecsülték, sőt, nem csak negligálták, akadályozták a közvetlen politikai részvételnek az általánossá válását. Hanem azt sugálta mindegyik párt, hogy figyelj, 4 évente választhatsz, majd ugye minket, mert ugye mi vagyunk a legjobb, és ha ránk biztod, akkor te nyugodtan visszamehetsz a munkahelyedre, meg a családhoz, meg megoldjuk a kocsmába, helyettet. Majd mi megoldjuk helyetted. Aztán jött egyik kormány, második kormány, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kormány, ez kiderült, hogy nem tudta megoldani. És szerintem nem is lehetett, mert mindegyik kormány elkövette azt a hibát, a hübrisz, hogy majd ő megoldja, és mindig kikapcsolta a közvetlen politikai részvételt, mint visszacsatolást. Most nem egyszerűen visszacsatolás van, hanem a visszacsatolás mellett van egy innovációs szándék, és hogy helyszinten mi tudjuk.
Viszont hát csak egy pillanatot, ennek a részvételiségnek van egy nagyon fontos politikai aktusa, amit egyébként a Tisza, hogyha én jól tudom, fel is fog használni, ez az előválasztás,
igen,
mint olyan.
Igen.
Viszont kizárólag házon belül használják fel, tehát ezeken az előválasztásokon...
Nem csak, akkor nem jól tudod, akkor mondjuk el,
külsősök hogy... is elindulhatnak?
Igen, és még az is a helyzet, hogy nem csak a Tisza első körben, ugye a 3 jelöltet, amit kapnak a 106 körzetben, uh-huh, októberben, azt helyszinten kell versenyeztetni. szeretné. Igen. Tehát le fogják bonyolítani a diskurzusokat, a vitákat az adott 106 körzetben, ezeket a tiszáknak kell szervezni a szigeteknek, majd utána a háromnál november elején kell szavazni, hogy kettő maradjon. És amikor már kettő marad, lesz egy újabb szavazás, ahol viszont a választókörzetben regisztrált összes állampolgár szavazhatát. Tehát már
de
nem csak
én
a Tisza.
Bocsáss meg, én nem a szavazásról beszéltem, hogy ki szavazhat, hanem hogy kire szavazhatnak. Mert hogy ez egy súlyos kritika ezzel a rendszerrel
nincs,
szemben.
Szerintem
hogy...
nincs kizárva. Én is végignéztem ezt a forgatókönyvet. Ha van eléggé olyan erős jelölt, amelyik be tudja magát erőltetni ebbe a végső szavazásba, akkor nem tudják kizárni.
Például Hatházi Ákosnak ezt
szerinted hát próbálja meg a Hatházi Ákos. Ő az egyetlen ilyen példa, aki érez maga mögött akkora erőt a korábbi tevékenysége alapján, de azért a 105 többi körzetben nem tudsz mondani 105 darab Hatházi Ákost, aki...
105 nem, aki, egyet tudok még Cseperről, Szabó Szabolcsot, akinek hasonló bázisa van.
Ezek lesznek majd a Tisza vezérkarának az igazi politikai leckéi, hogy fogja megoldani. Én is azt hiszem, hogy most ebben a fázisban miként ezt mondja magára a Mi Hazánk is, a DK is, hogy mi mint a 106 körzetben tudunk jelölt állítani, mindenki így indul.
Hát mi több Torockai már meg is nevezte
már
ezt
meg
a
106 nevezte
jelöltet.
Őket, de hát kíváncsi vagyok, lesz-e olyan jelöltjük, aki érdemben tud többséget szerezni a többieket. Tehát ezt a részét én nem veszem komolyan. Persze mindenki indítson jelöltet, aztán mikor össze kell gyűjteni a minimális támogatást, akkor ki fog derülni, hogy a felének nincs, de hát ezzel majd ráérünk.
Ezer ajánlásra, jól emlékszem.
Csökkentették, és én tartok tőle, hogy a Fidesz abban érdekelt, ugye ezek ilyen végrehajtási szabályok, hogy nem csodálkoznék, ha olyan mértékben csökkentenék, hogy ezek az újonnan megszervezett 1%-os pártok is, hogy beférjenek, mert a Fidesznek az az érdek, hogy azon az oldalon minél több. Nem olyan nagy baj, ha 10-12 ellenzéki párt van. Tehát ez majd a Fidesz stratégia, amire biztos visszatérünk. Szóval azt akarom mondani, hogy egyelőre be van emelve a Tisza szigeteken túli bázisnak is a szava és a véleménye a végső választásnál, tehát mikor kettőkől kell, a novemberi második felében, szemben november 28-ig kell ennek történni, hogy ott, ha jelentkezhet-e olyan, aki azzal jön, hogy figyelj, nekem is van 10-20 ezer támogatom, én miért ne versengenék? Kíváncsi vagyok, hogy meg tudnák-e oldani, hogy kizárják. Szerintem nem tudnák megoldani. Tehát ezért azt gondolom, hogy igen, lesz ilyen alkú folyamat a Tiszánál, ha én rám hallgatnának, de hát én nem akarok semmiféle tanácsadó lenni még a médián keresztül sem, akkor én ezeket a megszámolhatókat, Hatházi Ákos, meg mit tudom én, a Szél Bernadett, meg...
Hát ő már nem, ő már nincsen parlamentben,
nincs,
de mondjuk más Tordai
Bence. Van, de nem adta fel a politikai ambícióit, ő inkább szimbolikus névként akartam használni, hogy vannak néhányan, akik azért bizonyították, Tordai Csaba, meg nem tudom, kiket.
Bence.
Tordai Bence, bocsánat, valaki más Csabát akartam. Tehát vannak, nem tudom, 80-10 olyanok, akikre azt lehetne mondani, hogy őket azért ne tartsd új ellenzéknek, mert ők mindent megtettek, méghozzá rendkívül kedvezőtlen körülmények között is, hogy amit lehet ellenzékként megtettek parlamentben, parlamenten kívül. Szóval én szerintem az egy elég okos dolog lenne, ugyanis van egy másik lehetőség, az országos listaállítás. Uh-huh. Tehát ezt a konfliktust áthidalhatná a Tisza, ha kompromisszumot akarna kötni, hogy az olyan helyen, ahol neki is nagy nehézséget okozna a nagy presztízsel rendelkező és feltehetően majdnem ugyanannyi támogatót összegyűjtő ellenzéki választóval, hogy úgy kiváltani, hogy azt mondom neki, hogy téged elindítalak az országos listánkon, mert akárhogy nézem, az első 40-nek azért van esélye, első, talán még többnek is. Tehát simán kibírnák, érted? Simán kibírnák, hogy ezt a konfliktust, mert szerintem 8-10 embernél több nincs a 105 körzetben. Szóval nagyon sokan nincsenek, akiknek akkora helyi támogatottságuk van, mint a Szabónak, Csepelen vagy a Hatházinak. Tehát ez politikai technika kérdése, amit én megoldhatónak látok. Egy csomó olyan konfliktus lesz egyébként a következő 3 hónapban, meglátod, amelyeket én termékeny konfliktusnak gondolom. És itt egy 5 percre engedd meg nekem, hogy azt meséljem el, mert mindig a Tiszát csak a Jobbik oldalról szoktuk mondani, legalábbis én, mert én nagyon sokra tartom ezt a sziget mozgalmat, és a közvetlen politikai részvételnek a tömegméretűvé tételét azt egy történelmi tettnek tartom, és kívánom, hogy megmaradjon 26 után is. De most ez a konfliktus időszak, hogy ki kell termelni a 106 jelöltet, ez minimum 3 olyan konfliktus. Először is gondolod, hogy minden körzetben van 15-20 Tisza. Tehát egy, mit tudom, egy Pest megyei 4-es választókörzet, amik a Duna két oldala, csak a Duna bal oldalán van 17 település, és azt hiszem legalább 12 Tisza már ott is. A másik oldalon is csak Szentendrén is van, vagy 4 vagy 5. Tehát egy olyan választókörzetben, ahol minimum 20 vagy 30 Tisza van. El tudod képzelni, hogy micsoda öldöklő küzdelem lesz belül, mert mindegyik meg lesz győződve, hogy az őt létrehozó, az ő koordinátora, az általa ismert ember a legalkalmasabb, mert őt ismeri. A túloldalon levőt nem ismeri.
És ez hogy nem fogja szétrobbantani magát
hát
a pártot?
Ezt akarom mondani, hogy ez egy akkora konfliktus, aminek az intézésére a föl kell készülni a Tisza vezetésnek is, hogy nagyon sok helyi konfliktusban valószínűleg a központnak kell majd elindítani a dolgokat. De háromféle konfliktust ígértem. Tehát az egyik, ez az választókörzetem belüli konfliktusa a Tiszáknak. Hogy nagyon nehéz lesz felsorakozni, nagyon nehéz lesz megvívni azt a harcot, hogy beletörődjenek a vesztesek abba, hogy támogatni kell a másikat. A másik konfliktus típus az még érdekesebb lesz a központ és a helyi jelöltek viszonya. Ebben szerintem ez az első lépés elég okos volt, hogy visszaadja a központ a 3 jelöltet, akit már ők teszteltek, hogy tessék, akkor ezek a ti jelöltjeitek, hogy akkor döntsétek el, hogy kit támogattok. Legfeljebb a központ nem tudom mennyire tudott, fönntartotta a vétójogot arra, igen, ha ők tudnak valami olyat, mert azért mind a 19 megyében jártunk. Szóval körülbelül egy olyan, azt merem mondani, hogy ilyen 80-100 Tisza szigetet láttunk, hogy tudjuk, hogy ki csinálja. Szóval azért megjelentek a karrieristák, és megjelentek azok az emberek is, akik életük nagy eseményének gondolják a sok kudarc után, tudod?
Mert
próbálkoztak már mind ott, nem baj, csak tudod, ahhoz az etoszhoz, hogy itten az önfeláldozás, a szolidaritás, a jövőépítés, amellett, hogy igen, de az én jövőm a legfontosabb az élet. Szóval kikerülhetetlen, amikor ekkora nagy üzemről van szó, amikor több ezer emberről van szó, akkor nem tudod megállni azt, hogy ne jöjjenek elő azok, akik életük nagy politikai karrier lehetőségének ezt a gyors tartót tartják. Hogy eddig azért bejárni ezt a hierarchiát marha bonyolult volt, de hogy most hirtelen egy ilyen olyan szerveződő világban az én pofám a legnagyobb, én tudok legjobban dumálni 5 vagy 10 percet, ami bőven elég a közönségnek. És ezeknek ugye a sok munka, ami ott van, hogy most azért ki kell vinni az újságokat, vagy tudod, volt ez a Magyarok hangja,
igen,
akció.
Igen.
Tehát olyan szempontból azt gondolom, hogy jól csinálja a vezetőség, hogy tesztelte alul a Tiszákat, hogy kik, akik a mindennapi munkára alkalmasak, mert tudod, egy dolog lesz kitermelni a jelöltet, és a másik utána, november után, decembertől a kampányban nem a jelölt fogja a kampányt művelni, a Tiszák fogják. És azok a Tiszák, akik adott esetben vesztettek, érted? Mert nem az ő jelöltje lesz.
És hol van ebben a harmadik konfliktus?
A harmadik konfliktus a központ és a központ, aha, és a helyi Tiszák között, hogy a központ érthető módon úgy gondolja, hogy a kampány az az időszak, amikor hihetetlen fontos a központi utasítása és a hierarchikus gondolkodás és a fegyelem, hogy nem lehet megengedni azt, ami ma még természetes, hogy a Tiszák anarchikusak. Hogy Ilyen rendezvényt tart, olyan rendezvényt tart, ez fontos neki, az fontos. Kampányidőszakban életveszélyes kibeszélni. Kampányidőszakban olyan rendezvényt tartani, vagy olyan nyilatkozatot adni, amire lecsap majd a Fidesz, és akkor abból csinál országos botrányt, óriási kockázat. Tehát én azt látom, érik is ez a feszültség, csak még a többség nem tudja, hogy a kampányidőszakban ez a nagy szabadság, ami több tízezer embernek megadatott, mert én most úgy tudom, kb. 2500 tisza lehet. És nem csak a tagságok érdekes, mert tudod, 50 fő lehet, nem lehet. Nem tudom, szoktad-e nézni, ezeknek nagyon soknak van honlapja. Egy-egy tiszának a honlapján 7-800 ember ott van, akik megteremtik ezt a zárt belső diskurzust.
Ismerek olyat is, ahol több ezer.
De, na azért akarom mondani, hogy ez itt alul, amire nem lát rá a média, ez már egy 100 000-es nagyságrendű populáció, aki megszokta az elmúlt egy évben, hogy szabadon jártathatja a száját, szabadon szervezhet, szabadon teremthet különböző akciókat, és ez a kampány időszakban életveszélyes lesz. Jön a központi fegyelem, ami ellenkezik az eddigi szociokulturális tapasztalataikkal, az önállósággal, tehát ez lesz szerintem a legnagyobb konfliktus. Tehát, hogy szabványosítani a Tiszát 3-4 hónapra a kampányidőben, nem lehet össze-vissza, nem lehet az, hogy Tolna megyében csak az egészségügyről dumáltok, és nem érdekes a közlekedés, és csak a saját egészségügyeteket tartjátok országos problémák, másod meg mit tudom én, mikor lesz már kész a mi útunk, ez az országos probléma, tudod?
Jó, de valahogy mégiscsak le kell húzni lokális szintre, tehát mégiscsak az kell, hogy lokális kampányok álljanak.
Igen, ez lesz a harmadik konfliktus, hogy hogyan fogják megoldani, hogy addigra, mert azért már azt látom, alakul az országos program. Tehát aki állandóan ezt hallom, ugye, hogy nincs is programjuk, ami azért szerintem nem igaz már, mert egyrészt, aki megnézte július 12-én ezt a kongresszust, ott már volt néhány olyan terület, ahol messze a mai kormányprogramot meghaladó szintű kormányzati elképzelések voltak, főleg a Hegedűs Zsoltnak az egészségügy, aztán a vízgazdálkodás jövője, meg az agrár jövő, tehát én ott például minimum 3 olyan területet láttam, ami már megüti bármelyik politikai erőnek a program képét. A következő ilyen pont a Székesfehérváron volt a tusványosi napon. Az már egy komplett külpolitikai program volt. Tehát azt a fajta egyértelmű esküt, hogy Kompország kössön ki végleg az unió mellett, ugyanazon a napon meg hallhatod az unióval szembeni vádiratot tusványosan.
Ugyanebben a stúdióban tehát, elemeztük, igen.
Tehát ott egyértelmű volt, hogy megvan a programnak a külpolitikai íve, hogy hogy gondolod te magad Európában, a szomszédokkal, meg mindenne, és akkor most volt ez a harmadik, ez a Pannonhalma, aminek a 10 ígérete szerintem 3 szempontból érdekes. Az egyik, hogy nem kötődik egy ciklushoz. Hogy merik mondani, fölvállalni azt, hogy ezek mind olyan problémák, hogy évtizedesek. És
ezt el is mondtam a Magyar a 24.hu-nak, hogyha jól emlékszem, hogy több ciklusra készülnek.
Igen, és az az igazság, hogy ezek mind olyanok. Ha megnézed a korábbi kormányok programjait, mindegyik azt ígérte, olvasd el a 2010-es Fidesz programot, szemreben is nélkül benne van. Évi 40 000 lakást épít a magánszféra, nézd el, tudod, mennyi lakás épül azóta. Benne van, hogy hazahozzuk a külföldre elmenteket. Hát
ez most ugyanúgy itt van.
Mentek. Na, csak azt akarom mondani, hogy aki azt mondja, hogy nincs programja a Tiszának, az egyrészt nem figyel oda. Mert ez a 3, a kongresszus, a Székesfehérvár és a Pannonhalma együtt kirakja egy országos programnak a horizontját, és itt jön a te kérdésed, óriási kérdés, hogy ezt te hogy tudod majd elmondani Dombóváron, Kisvárdán, Gyöngyösen, Kecelen. Tehát ezt még szerintem van idejük, nem azt mondom, hogy nincs idejük, de baromi kevés idő van. Tehát összehangolni azt, hogy van egy víziód az országról, még csak nem is egy kormányzati ciklusra, hanem általában azt is, hogy hogyan tudod működőképessé tenni. De működőképesnek nem a programnak kell lenni a te beszédedbe, Péter, hanem ott kell Kecelen működőképesnek lenni ott a helyben. Tehát ezt a kettőt összehozni, ez egy baromi nagy politikai művészet lesz, és rengeteg konfliktussal vár.
De ez, ez csak a kampánynál rögtön, viszont igen. Nekem van egy olyan kérdésem is, és persze ezt Magyar Péternek kellene feltennem, ezt nem is neked teszem fel, hogy ugye abban a 10 pontos programban, amit ő Panna Halmán elmondott, nagyon sok olyan van, aminek nem látjuk sem a fedezetét, sem azt, hogy konkrétan hogyan csinálná meg, de ezt majd egyszer tőle megkérdezem. Feléd inkább az a kérdésem, hogy nem látod-e benne ugyanazt az ígérgetést, mint ami a Fidesz részéről megvolt, hogy akármit megígér, csak válasszák meg.
Ezt minden politikussal szembe föl lehet tenni. Én még nem láttam olyan politikust, aki nem ígérettel akar nyerni.
Persze.
Teljesen mindegy, hogy milyen. És nem csak Magyarországra érvényes. A problémát akkor úgy kellene itt föltenni, hogy a Magyar Péter által megfogalmazott 10 pontnak meg lehet-e teremteni az anyagi fedezetét. Más beszédeknél, más interjúkban rákérdeztek erre. Én azt látom, hogy az a fajta elképzelés, amelyiként reálisan nagyon súlyos gond, mert hogy milyen országot fog kapni 2026 áprilisban az, aki győz. Az nagy valószínűséget a magyar gazdaság a stagfláció állapotában van most már negyedik éve.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy egyre inkább hitelfelvételből finanszírozott fogyasztási modell van, ami a lehető legrosszabb gazdasági modell. Politikailag lehet, hogy rövid távon egyszer már bejött 22-be, azóta nyögjük az árát, hogy ennek az árát kinek kell megfizetni, egész biztos, hogy a 26-ban kormányzóknak kell. Erre a Magyar Péternek az a válasza, hogy ilyen mozaikszerűen, hogy egyrészt a bizalom megváltozása megmozdíthatja mindenhol a szunnyadó tőkéket. Nem tudom, tudod, de ma, amikor itt vagyunk, megint 8%-kal csökkent a beruházások. Tehát és ez elképesztő, hogy most már hanyadik negyed éve. Tehát ez most már...
Meg se tudom számolni, de az biztos, hogy sok-sok éve így van.
Sok-sok éve, és teljesen példátlan. Megnézed az összes versenytársunkat a lengyelektől a bolgárokig is.
A lengyeleket most inkább hagyjuk.
De hogy példátlan. Szóval egyedül nálunk van ez, hogy ilyen beruházás, zuhanás van. Tehát ez azért ez egy nagyon fontos jelzőjának, és erre azt mondja a Magyar Péter, meg körülött ott néhányan, hogy ha megváltozik a bizalom, akkor az itthon szúnyadó tőke is, meg az innen elment. Ugye itt nálatok lehetett olvasni már rég, hogy a német, amerikai és más fontos tőkék elmennek egy olyan országból, ahol évközben többször változtatják az adószabályokat. Persze. Tehát az egyik az, hogy jöhet olyan tőke, ami nincs. A másik, ami szerintem megint jelentős, a költségvetésen belüli átcsoportosítás. Itt 1000 milliárdos tételekben lehet az őrültségek helyén a humán infrastruktúrát finanszírozni. A harmadik, amivel szerintem nem számolnak, és ezért nagyon kíváncsi vagyok Münchenben egy hét múlva, hogy találkozunk a 9 ország Tisza szigeteivel, hogy nem feltétlen úgy érdekes az a 700 ezer ember, aki kindolgozik nyugaton, hogy majd hazajön, hanem ennek a 700 ezer embernek jelentős részének vannak ott kint üzleti kapcsolatai. Van tudása, van olyan képessége. Talán emlékszem, amikor a Hegedű Zsolt azt mondta, hogy az a bristoli kórházi stáb, ahol ő operál. Az 20 évvel előtte járt technológiailag annak, hogy Magyarországon intézik ezeket a gerincműtéteket. Ha úgy hozza a sors, azt a gépsort és azt a szaktudást és azt a munkaerő garnitúrát át tudja hozni. Ez egy nagyon pici példa, csak ezzel azt akarom érzékeltetni neked, hogy teljesen rosszul gondolunk a 700 ezer nyugatira. Ez a vagy kimaradnak, vagy hazajönnek. Van egy köztes megoldás. Marad ott, ahol van, de sokkal természetesebb, sokkal normálisabb viszonya lesz az itt maradottakkal, még gazdasági értelemben. És hihetetlen sok tudást, tőkét tudnak hozni. Ez megint egy olyan forrás, amit... És a negyedik, amin vitatni szokták, hogy hát hozhat azért itt még van függőben minimum 12 milliárd euró uniós pénz. Szóval azt akarom csak neked mondani, hogy ezek a mozaik darabok, mert mindenki ezt kérdezi, hogy miből fogja finanszírozni. Egy dolgot nem tudom mondani. De egy olyan mozaik képet, ahol 4-5 tényező, egyik is 1000 milliárd, másik is 1000 milliárd, harmadik, negyedik is, összehozhat, ja, és van még egy ötödik, amit nem hisztek, ez a nemzeti újjáépítési alap. Tudod, hogy a gazdagoknak az a része, aki szétlopta az országot, a mentesség megmentése érdekében berakhat ebbe az alapba olyan milliárd vagyonokat, amit ha perelnének, akkor ő se járna jól.
Erre mondta azt ennél az asztalnál Pogácsi Zoltán közgazdász, hogy oké, azt egyszer el lehet venni, meg egyszer lehet tőlük kérni, hogy tegyék be, de az elenyésző összeg.
Meglátjuk. Hát, ugye tavaly 5000 milliárdnyi vagyon ment ki külföldre, részvényekbe, értékpapírokba, kinti banki letétekbe. Tudod, mekkora pénz az? Ez több, mint,
amit, tudom képzelni.
Több, mint amit egészségügyre fordít az ország. És azért ezekről tudnak. Tudja. Magyar Nemzeti Bank is tud, sokan tudnak. Jócska. Tehát nem kell lebecsülni azt a forrást. Hát azért figyelj, itt ha összeadod az első 20 leggazdagabb embert, akikből 14 közvetlenül köthető Orbán Viktorhoz, rokoni, baráti, egyéb alapon, azoknak a vagyona együtt egy ilyen több ezer milliárdos vagyon. Ha azokat együttműködésre lehet kényszeríteni, mint a Simicska modell, hogy Lajos, nem kell neked 300 milliárd, el vagy te 20 milliárdból is. A többit meg majd szétosztjuk mások között. És a Lajos azóta csendben van, azóta nem fenyegetőzik. Igaz, hogy ezt a 20 milliárdot szerintem már régen megtöbbszerezte, mert ő az a fajta, aki erre képes, de a többiből, a Lajos vagyonából legalább 3-4-en tudtak ilyen 100 milliárdosok lenni. Tehát én nem becsülném le ezt a tényezőt. A magyar média és a magyar társadalomtudományi kutatás egyik óriási adóssága, hogy nincs pontos, világos képünk erről a kasztról. Pedig a rendszer titka ez. 60 puszta csak a szimbolikus megjelenítése, és azt is tudjuk, hogy az is valami 10-valahány milliárdba kerülhet.
Az egy nagyon óvatos becslés, az pont egy HVG-s becslés volt, de az egy rendkívül óvatos és visszafogott
becslés. És ugye ez csak egy szimbolikus része annak, ahol majd egy állandóan elgondoltam, hogy majd 2028-ban május 1-én a proletár gyerekek ott fognak nyaralni.
Ez az a pont, ahol szerintem át kell térnünk egy kicsit a Fideszre, már csak azért is, mert hogy a Fideszről azért az nem állítható, hogy karbatett kézzel nézni nem. Azt, ahogyan a Tisza előre tör. És tavaszról szeretnék két olyan eseményt kiemelni, aminek azt gondolom, hogy bőven lehetett célja a Tisza gyengítése, az egyik a Pride-nak a betiltása, tehát a gyülekezési törvénynek a szigorítása, a másik pedig az általunk csak ellehetetlenítési törvénynek hívott valójában átláthatósági törvény, amellyel kifejezetten a civil társadalomra, valamint a médiára zúdult volna rá a Fidesz, mint egy szándékként megpróbálva Magyar Péterből valamilyen oldalválasztást, reakciót kicsikarni, nem jött össze. Viszont. A magyar ugye nem állt oda senki mellé, és ezzel felmerül egy olyan lehetőség is, hogy így nélküle valósult meg a rendszerváltozás utáni talán legnagyobb tömegtüntetés Budapesten. Nem volt-e hiba, hogy nem állt oda a Pride mellé, vagy mondjuk a civilek és a sajtó mellé?
Először szétválasztom a kettőt.
Persze.
Ugye a Pride idején mentek ők
Nagyváradra.
Azt elég nehéz lett volna megbontani, mert annak meg volt a maga logikája, hogy mennyi, hány kilométert kell tenni, minden. Ennek ellenére kiadhatott volna egy kommunikét, hogy a otthon maradt Tisza-sziget tagok menjenek, és szerintem egyrészt tudták, ők is azért tájékozódnak belül a saját közegükről, tudták, hogy úgy is ki fognak menni. A másik meg az a csapda, az neki volt ásva. Ugyanis amikor még ezt a Pride problémát megkreálta a Fidesz, akkor álmukban nem gondolta volna, hogy ez lesz a 15 évük legnagyobb égése. Amikor ezt ők megkreálták, mert emlékszem, mikor hangzott ez először a Várkerti bazár beszédben.
Az február közepén
volt
az
évertek. Igen, és akkor mondta, hogy ne erőködjenek, mert úgyse lesz semmi, az a fajta nyegleség. Ez egyébként, hát ha később erre nem lesz idő, jellemző az újkori Orbánra ez a fajta nyegleség, hogy olyan nagyképűen, olyan magabiztosan nyilatkozik jövőbeli dolgokról, amik utána egyáltalán nem teljesülnek, és soha nem kér érte elnézést. 24 órán belül majd békét terem Trump. Hát Viktor, szeretném hallani, hogy nálatok hány órából áll a 24 óra, mert most már azért eltelt lassan a 8. hónap is. A repülőrajt, ami a világ bohózata, mert hát ebből ilyen papírrepülőrajt lett, biztos ti is hajtukattat ilyet iskolában, hogy eldobtad, és akkor így össze-vissza kanyargott, és visszajött oda hozzád. És akkor ez a Pride-dal kapcsolatos nyegleség, hogy hát ezt én ilyen balkézről elintézem, hogy ezen ne erőlködjetek. Ehhez képest nagyon nagy munkája volt a kormánynak abban, hogy srófolta a fenyegetéseket, hogy soha nem látott tömeget hozott össze. Én szerintem messze túllépte azt a határt, amin eredetileg gondoltak, hogy akkor ebbe bevonszoljuk a Magyar Pétert, a mi bázisunknak más se kell, mint hogy valaki homokos is, meg pedofil is, meg minden, ezt ma úgyis összegyűltük, és akkor illetve el van intézve a dolog, hogy akkor a csávót kinyírtuk.
Igen.
Tehát ez volt az eredeti forgatókönyv. Nem gondolták azt, hogy a saját ostobaságuk és erőszakosságuk folytán ezt az eredeti csapdát egy olyan globális csapdává növesztették, amiben beterelték az ország egyéb más elégedetlen csoportjait is. Ez szerintem nem volt előtte világos. Előtte egy héttel már szerintem lehetett látni.
Mármint a konkrét esemény
előtt. A Pride tüntetés előtt. Ami június 28, hogy is volt?
Kim voltam, de őszinte szóval most meg nem mondom fejből, hogy hányadikán volt, de június vége.
Igen, én június 28 úgy emlékszem, de majd utólag meg kellett volna néznem. Szóval ebből a Péter nyílt utasítása, támogatása nélkül is minden idők legnagyobb tüntetése lett, amiből én két más következtetést mondtam le, mint a többi. Egyrészt úgy látom, hogy jó működött a politikai érzéke, hogy ez nélküle is meg lesz. Tehát, hogy nem íg azzal, hogy nincs ott, mint ahogy égne, ha ott lenne. Mert ő se tudhatta, hogy ekkora. De annyit érzett, hogy ez nélküle is meg lesz. A másik, ami még fontosabb, hogy kiderült, hogy nem csak Magyar Péterre van gondja a Fidesznek, hanem az egész magyar civil társadalom mindenféle szegmensével. Mert ugye ennyi Pride hívő azért nincs Magyarországon. Ennek az egy tizede kiment, ma az is a városban egy óriási esemény volt. A Fidesz pontosan az erőszakos, pofátlan, képmutató, zsaroló politikájával elérte azt, hogy a Pride napja, tüntetése ezerszer fontosabb tiltakozási alkalommá vált, mint amiről eredetileg szólt volna. Ebből nekem az is következik, hogy Magyar Pétert is észhez térítették, hogy fiacskám, nem te vagy az egyetlen tényező itt, aki akar rendszerváltást. Van, aki itten pártoktól, szervezett erőtől függetlenül is olyan, de azért megmozdítható, azért a tiltakozási potenciált vállaló, akár a személyes konfliktust is, mert azért előtte volt zsarolás, hogy tudod, majd tudjuk, majd lecsukjuk, majd minden. Tehát ez nem csak a Fidesznek volt figyelmeztetés, hogy figyelj, látványosan kisebbségé váltatok, látványosan fölsültetek, látványosan mellé fogtatok, az egész világ rajtatok röhög. Én aznap este hajnalig néztem a külföldi tévéket, és raktam el, tudom, azon lepődtem, meg Spanyolországban 8 különböző tévében volt, Valenciától Barcelonáig, Sevillaig, 2-3 perces ilyen közvetítés. Föl nem fogjuk, hogy világszerte ez mit jelentett. Szerintem Magyarországról nagyon-nagyon régen nem volt ilyen nemzetközi figyelem, és ezt kihagyjuk ezt a tényezőt. Biztos volt, hogy a CNN-ben, BBC-n, a legfontosabb helyeken is ilyen 2-3 perces filmek voltak.
Igen,
tehát ez a Fidesznek nem csak itthon, nemzetközileg is egy akkora vereség, akkora pofon volt, hogy ez kis csoda, hogy úgy csinálnak mind a mai napig, mintha ez nem lett volna, pedig ez volt. Pedig a világ ott tudta meg, hogy a Fidesz rendszernek vége van. Ezekből a Fidesz. De várjál, még itt nem fejeztem be. A másik, ami nagyon fontos, és szerintem nem tudta az ország nagy része, nem csak Magyar Péter van, hanem itt van egy sokkal szélesebb, sokkal tagoltabb, sokszínűbb tiltakozási potenciális, akik ugyanazt gondolják, hogy elég volt a Fidesz rendszerből, de ők nem párt keretek között, meg nem a hagyományos politikai részvétel útján gondolják ezt, de azért ezek majd meg fognak jelenni, mint választói bázis. Tehát az én következtetésem az volt, hogy Magyar Péternek be kell látni, hogy nincs egyedül a porondom, hogy van itt még más olyan tiltakozási potenciális, ezt a puzsérék úgy hívják, hogy a polgári ellenállás,
igen,
ugye, hogy hogyan.
Igen.
Tehát vannak ennek különböző szintjei, vannak a félszervezet, vannak az alkalmilag szervezet, vannak a szituatív, de lépcsőzetesen Magyarországon a Fidesz elérte azt, hogy a Tiszán kívül legyen még egy hallatlan tagolt, nagyon érdekes tiltakozó szektor Magyarországon, amelyiknek a bázisa a leendő választás szempontjából akkor baromi nagy, eldönteti a választást. Úgyis, hogyha a Fidesz ezeket elvesztette, már pedig mindent elkövetett, hogy elveszítse, és úgyis, hogy oda terelje kényszerű szavazóként a Tisza mellé, mert amikor már így szavazni kell, akkor ennek a tiltakozási potenciálnak, és látod, ezt elmondják a Puzsértól kezdve Juhász Péterig mindenki, hogy nem szeretem a csávót, nem tetszik nekem, sok bajom van vele, de rá fogok szavazni.
De
biztos
még vannak olyanok, akik, és most Isten ments, hogy én bárkit itt megtéríteni akarjak, vagy a saját véleményemet mondjam, viszont az jelenség, hogy a Kutyapárt el fog indulni. Igen. A DK el fog indulni, és náluk is vannak szavazók, ezt azért nem vitatnám.
Igen, én a DK szavazóbázisért azt gondolom nagyobb a füstje, mint a lángja. Gyurcsánnyal lényegében a DK véget ért, és itt látom a vergődést, meg ezt a, hogy a minél jelentéktelenebbek, annál hangosabbak, ezt sok pártnál megértem, mert ez nem zavar. Szóval én azt látom, hogy rohamosan mennek a szocialisták. A kutya az más. A kutya az megjelenít egy olyan típusú szubkultúrát, amelyik szerintem a 60-as évektől megvolt Magyarországon, csak politikailag véletlenszerűen jelent meg alkalmilag. A kutya az első, amelyik megjeleníti ezt az alternatív, az anarchiától egy kicsit így visszább, mindenféle intézményes léttel, szervezeti léttel szembeni, és a modern élet irracionalitását ilyen természetessé tevő, a szürrealitás, beemelem a realitásba, ennek van társadalmi bázisa, ennek is mindig volt, csak nem volt politikai bázisa.
Hát de most
a
van.
Kutya viszont összeszedte, és szerintem nem megbecsült dolog a 2024. június 9-ben, hogy ott verte pofán a Fideszt, ahol ők otthon laknak. Ezt nem is értem, hogy a kollégáim miért söprik le ezt, pedig ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, ugye próbáltam neked mondani, hogy egy év alatt több minden változott, mint ha valaki mondjuk egy éve korábban azt mondta volna, hogy a Kutyapárt majd ott győz, ahol a Fidesz elit lakik. Mindenki kiröhögte volna őket, nem? Tehát én ebből a sokból a Mi Hazánkat nem vettem komolyan, nem csak azért, amit most művelt a Toroczkai. Korábban is úgy gondoltam, hogy ők egy ilyen Fidesz pórázon mozognak, és hogyha Fidesznek kell az a 6-8%, amit a Mi Hazánk, akkor könnyörten azt fogja vele csinálni. Emlékszel a Jobbik, amit csinált egy ilyen helyzetben, pedig az a Jobbik a Mi Hazánkhoz képest háromszor erősebb volt, egy milliós bázisú párt volt, de kellett a Fidesznek az a millió is, tönkretette őket, ha emlékszel, számvevőszékkel, mindennel együtt, olyan könnyörtelen intézte el. Ehhez képest a Mi Hazánk nem tényező ahhoz a Jobbikhoz képest, és hát a Toroczkai meghozta szívesen ezt a bizonyítékot, hogy kiről is van szó, miről is van szó. Szóval itt egyedül a Kutyapártban látok olyan lehetőséget, hogy összetudja gyűjteni ezt az alternatív gondolkodásmódot, és át tudja formálni politikai nyomatékká is. Azoknak lesz a menedéke a Kutyapárt, akik a Fideszen már rég túl vannak, de annyira nem, hogy annyit azt mondják, hogy jó, persze, jó ez a Tisza, meg fantasztikus, amit művelnek, de azért nekem ne jöjjön már még egy ilyen vezér, és akkor ez a fajta autonómia védelem oda tereli emellé. El tudom képzelni, hogy ez a modernitásnak a terméke, egy nagyvárosi termék, és ennek inkább jövője van, mint múltja. Tehát, hogy az összes többi kis pártnak, ami eltűnik, mert ki emlékszik már az MDF-re, ki emlékszik az SZDSZ-re, ki emlékszik a Kisgazdapártra, KDNP-re csak azért emlékszik, mert van 6-8 kinevezett KDNP-s a parlamentben, de egyébként léteznek. Szóval, és ugyanígy nem fogja sietni senki ezt a többit, a Párbeszéd, az LMP, meg a szocialisták, DK, meg minden. A kutya az egy reális kulturális probléma, szociokulturális probléma, politikai kulturális probléma is tud lenni, hogy mi tud belőle kinőni politikai cselekvés, az még nekem rejtély, de mint jelző, mint valami változási jelző dolog abban fontos a nagyvárosoknál. A Fidesznél akadtunk el.
Méghozzá annyira, hogy azt hiszem elárulhatom, hogy beszélgettünk mi ezelőtt a beszélgetés előtt is. És persze, akkor azt mondtad, hogy három stratégiára számít azt jelenleg a Fidesztől, és ezek közül az első volt az ígérgetés, és ennek ugye, tehát ezt nagy üzemben látjuk, néhány napja írt egy hosszú cikket arról a Telex, hogy az építés és közlekedési minisztérium adott ki több 10 000 milliárd forintnyi fejlesztési tervet, van fegyverpénz, van családtámogatás, van otthonteremtési támogatás.
És lesznek adókedvezmények, hogyne, hetente lesznek.
Hogyne, és pont egyébként az otthonteremtésénél látjuk azt, hogy az ingatlanpiac már most kezd megbolondulni, holott csak szeptember 1-től ér ez az új támogatás. Mindezt egybevéve, te mit látsz egyébként, hogy ezekből mi tud kijönni? Mennyire tud a Fidesz ebből visszakapaszkodni?
Egyrészt azt látom, hogy nincsenek komoly számítások ezek mögött, az ötletek mögött, mert már az idei költségvetésre bírja, mert olyan ötletek vannak ebbe az idei költségvetésre, és amilyen rég nincs forrás, biztos tudod, hogy a hiány már az első hónapban. De már itt nagyobb a tét, mert már a jövő évi költségvetést, amit egyébként elfogadtak. Már azt fenyegetik.
Szürreális módon ez nálunk már, valamiért mindig évelején
hát
történik.
Ez nevetséges is, de már olyan tételek vannak, amik több száz milliárddal, az itt lenne, meg tudná neked mondani, mert ezt ő minden nap kiszámolja, hogy már a jövő évi elfogadott költségvetésre is olyan hiányokat termelnek, ami nincs benne abban a költségvetésben sem. Tehát ez a játék, ez a gazdaságpolitika fejetlenségét mutatja, és a teljesen komolytalanná tett költségvetést. Holott egy ország működés azért a költségvetés alapvető dolog. Hát kell tudnod, hogy mennyi a bevételed, mennyi a kiadásod.
Persze.
Hogyha ezt te ennyire komolytalannak veszed, szétvered lényegében a gazdaság alapjait. Tehát egyrészt a Fidesz ezzel a naponta megjelenő ígéretekkel azt hiszi, hogy megvásárolhatóvá teszi a lakosságot, miközben csak szétzilálja a gazdaságot. És miután nagyon hamar elkezdte, most augusztus van, még van nekik 8 hónapjuk, és szerintem nem leállni fognak erről az ígérgetésről, hanem egyre inkább belelovalják magukat abba, hogy hát azért csak megvásárolható ez a nép, és nem vásárolható meg ez az újdonság.
De ezt miből gondolod, hogy nem vásárolható meg?
Megváltozott a 2024-re a magyar társadalom mentalitása, 22-höz képest is radikálisan. Ezt úgy gondolom neked, hogy 2022 még elment a megvásárolhatósággal, de akkor még elfelejtjük, hogy vadonatúj tényező volt a háború.
Sőt, amikor ahol az első programok bejöttek, még nem volt háború.
Pontosan ezt akarom mondani, ugye február végén kezdődött a háború, 6 héttel a választások előtt, és akkor még megjátszható volt az osztogatás mellett az, hogy mi vagyunk a béke garancia. Senki nem tudta átlátni, hogy ez a háború mekkora lesz, ki van, hogy. Tehát ott most hagyjuk az ellenzék hibáit, hogy mitől, de rá tudták akasztani, hogy ők a háború pártiak, itt a béke pártiak. Ez a kártya most nem működik, és akkor azt mondtam, hogy a Fidesz több stratégiája, intézzük el az egyiket. Közben eltelt most már több mint 3,5 év, és ez, hogy a Fidesz a béke pártján van, és mindenki más háborús, ez olyan mértékben tette nevetségessé a Fidesz ebbéli politikát és az Ukrajna azon viszonyát. Mi itten pénteken beszélgettünk, csütörtökön attól volt hangos a magyar közélet, hogy mindenki azon röhögött, hogy Szijjártó nem tudja, honnan jöttek a rakéták, Orbán tudja, hogy orosz volt, a súlyok tudta, de 2 óra múlva már nem tudta, szóval amikor így lelepleződik egy politikai uralkodó osztály, hogy erre tette a kampánya egyik jövőjét, hogy Ukrajna, 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 minden rossz onnan jön, és hogy mi vagyunk az egyetlen, akik ellenállnak, és aki nekünk itt politikai ellenfelünk, azok is mind ukrán ügynökök, minden, ezt a gyerekmesét a Fidesz táboron belül is nem nagyon hiszik el. Ez olyan mértékben nevetségessé vált, hogy ezzel operálni 2026-ban, amivel lehetett 22-ben, 2026-ban már nem lehet. Ez az egyik tényező, amit akarok neked mondani, hogy miért nem működik majd az osztogatás. Tehát, hogy nem fog bejönni ez az ukrán kártya, mert olyan mértékben átlátszó, és annyira nemzetközileg is elszigetelt, és itt meg ilyen bohózatot jelent, látod a felső vezérkarban, hogy egy ilyen nem túl nagy és nem túl bonyolult konfliktust is nem képesek normálisan viselkedni. A másik, a COVID nagyon kikezdte az állami mindenhatóságot. Azt hiszem, az idei év kommunikációs hibái közül a legnagyobb volt, amikor Orbán meg Szijjártó megünnepelte az 5 éves évfordulóját a COVID-nak, aminél nevetségesebb dolgot, fölpiszkálták az emberekbe azt, amit milliók tudtak, hogy hát az itt ott hagytatok minket magunkra.
Azért ezt legyen meg itt is, nagyon sok 10 000 ember halt abban meg.
Így van, több mint 50 000-en, és emlékszel, hogy az 5. évfordulóra márciusra csináltattak egy zsáner filmet magukról?
Szerencsére kevés emlékem van róla.
Hát azért ott akkor például a Tisza fölkészítés azonnal megcsinálta az ellenfilmet, nem tudom mennyire. Ott
ez megvan, tehát a médiakampányra, mint jelenségre emlékszem a konkrét filmre.
Azért, de azért akarok neked a COVID-ra hivatkozni, hogy ott bicsaklott meg először ebbe a kormányzati mindenhatóságba vetett hit, és a Fidesz elfelejti azt, hogy a magyar nép többsége a COVID kapcsán abban a két évben szembesült először, hogy a kormány azt hiszi, hogy kommunikációval megoldható minden, miközben a terheket ő viselte. Az ő gyereke maradt otthon. Az ő iskolájá volt becsukva. Neki lehetett bevásárlási korlátozás és így tovább. Szóval azt hinni, hogy ez több millió ember elfelejti, hogy akkor kapott a kormányzati bizalom egy olyan tördöfést, aminek ott maradt a sebb helye, és ezek az idióták még ezt a sebet sózták be ezzel a filmmel, ha emlékszel. A másik, tehát három dolgot ígértem. Egyik a háború, amiben nyilvánvalóvá vált Magyarország tarthatatlan és lehetséges helyzete. A másik a COVID kapcsán elveszett presztízs, hogy nem igaz, hogy mindenható az állam, és mindent megmond, mert magára hagy minket. A harmadik az infláció, amelyik 22 tavaszán, amikor választottunk, már volt, csak akkor még nem érzékelte senki, hogy ez évekig tart, és az végképp nem, hogy majd egy év múlva Európa legmagasabb, az európai átlaghoz képest kétszeres lesz, két számjegyű meg 20 fölötti, és a Fidesz csak most kezdi észrevenni, hogy az inflációval való együttélés a magyar társadalom többségében egy olyan típusú szociális, politikai és mindenféle sérelem, amik a háborús kudarc, mint nemzetközi elsegetődés, a COVID, mint lelepleződés, hogy mégse tudtok ti semmit megoldani, csak dumáltok, és az infláció, hogy még tönkre is tesztek minket, a háromnak a szinergikus hatása. Tehát úgy
csak
gondol,
annyit hadd fűzzek hozzá, hogy az inflációval ugye jár az is, hogy erre hogyan reagál a magyar, vagy nem vásárol, vagy hogyha lenne miből vásárolni, akkor azt félrerakja. Tehát azt látjuk, hogy soha nem voltak olyan magasra megtakarítások.
Igen, de akkor tegyünk hozzá valamit, a hencegés, megint az Orbáni hencegés, hogy legyűztük, meg hétvára vittük, persze, meg minden, miközben az emberek napon szembesülnek azzal, a magyar lakosság 60%-ának a kiadásaiban az élelmiszer kiadások a súlyosak, és ott meg tudjuk, hogy több mint kétszeres. Tehát csak, igen, de ott is ugyanaz, igen, a helyzet. Szóval azt akarom mondani, hogy ebben a 2022 utáni években, ebben a 3,5 évben három tapasztalat szinergikus hatásai: a COVID, a háborús kudarc, az infláció, ami még mindig tart, de állandóan kezelik majd kommunikációval, összegyűrt egy olyan típusú bizalmatlanságot és egy olyan típusú elhárítást, ami 2022 előtt nem volt, mert sem COVID nem volt, sem háborús kudarc nem volt, sem infláció nem volt, konjunktúra volt, és akkor is látták, hogy ezek lopnak és marhasok gazdagot termelnek, de legalább mi is gyarapszunk egy kicsit. Nem gyarapszunk. És nem tudnak semmit megoldani, kommunikáció van, és ez olyan mértékben változtatta meg a közhangulatot, hogy ugyanebben a közhangulatban ez a fajta ígéret-cunami és ez a megvásárlási szándék nem fog tudni úgy viselkedni, mint 22-ben, mert 22-ben még megvolt a bizalom. Jó, köszönjük, ez jár nekünk, eltesszük, akkor cserébe rátok szavazunk. Most is azt mondják, köszönjük, jár ez nekünk, de hazudtok, és nem tudtok semmit megoldani, csak dumáltok, és nem szavazunk rátok. Tehát én azt gondolom, hogy még nem tudják a Fidesznél, hogy minden ilyen ígéret cunami a bumeránk hatásként fog mondani. És akkor eddig miért nem adtátok? Tehát jönnek ezek a kedvezmények, most ugye a fiatalokat felfedezték fantasztikus módon, hogy rájöttek, hogy hát az első lakás megvásárlása. Kisapám, ezt 15 évig nem tudtad? Ugyanez, mint a 12 évig hallhatod, hogy elvették a szocialisták a 13. havi nyugdíjat, és mikor adták vissza? 22-es választás előtt. És akkor nem gondolták, elvették, ezt mondjátok 12 éve. Miért nem adtátok vissza, amikor konjunktúra volt? Tehát másképpen gondolkodik 26-ban az átlag magyar állampolgár, megmondom, miért merem ezt mondani. Ha nem lett volna ez a tapasztalat, hogy január 3-a óta, a múlt szombatig, hogy túl vagyunk ezen az 59 előadáson, és dominánsan nem értelmiségi közegekbe jártunk. Nagyon sok kis településen jártunk, tehát ilyen Kisbér, Gyomaendrőd, Kecel, vagy Mád, Recsk, tehát nem csak a nagyvárosokban jártunk, hanem többnyire olyan helyeken, és azt tapasztaltuk, amit most neked fölmondtam, hogy megszakadt a bizalmi szál. megszakadt az a fajta 12 éven, 22-ig kitartó, hogy nem szeretjük őket, de inkább ők maradjanak, mert biztonság, nyugalom van, és nem kell szeretni a politikát, hogy te támogass. Ezt egyébként mindig félreértik a politikusok, majd a Magyar Pétert is fenyegeti ez a veszély, arra kitérünk. Most viszont ez a bizalmi szál elszakadt, és másképp viszonyulnak az adományhoz is. Te csak azt adod vissza nekem, ami régen járt nekem, de te még nem fogok rád szavazni. Tehát ez félértés. Na most még a Fidesz stratégiáknál, tehát egyrészt van ez az ígérgetés, másrészt van ez a folyamatos rágalmazás. Tehát aki bárki szóba jön, látott Terintfalmi Rita esetét, tök mindegy, hogy ki jön szóba, akinek nem tetszik a Fidesz, olyan eszközöket használnak, amit korábban talán nem tudtunk elképzelni.
Na, arra, hogy ráfűztél erre még egyet tegnap, ami nekem kifejezetten megütötte a fülemet, amikor személyesen beszélgettünk, hogy lehet, hogy itt még lesz egy vezéráldozat.
Igen.
Valamikor.
Igen, ez a súlyog dolog tegnap elgondolkodtatott azon, hogy hogy hagyják ezt a köztársasági elnököt másfél napon belül negyedszer beégni jelentéktelen dolgokban, mert ezek mind olyanok, hogy csöndbe is lehetett volna. Senki nem kérdezte volna meg, mert majd beszél a külügyminiszter, meg a miniszternek, meg a Menzel az úgy is beszél, ha kell, ha nem. Szóval lett volna itt ki. De ugyanaz történt, mint amikor beleszólt a Fidesz és a fiatal zenészek vitájába, ahol ő aztán rohadtul autentikus volt ahhoz, hogy az Azaria meg a Carson Kuma mit énekel. Miért kellett neki ebbe dumálni? Miért kellett neki beleszólni a Flex Zoli dologban? Ezt sem értem. Tudod, amikor...
Hát ott azért eléggé közvetlenül meg volt szólítva.
Hát... Figyelj, az intézmény volt megszólítva, meg egy szituáció, amit ha ő nem szólsz, beszéltek helyette azonnal, megszólaltak Bayer Zsolt és társai olyan szinten, hogy ott én már azért nem szólalok meg. Tehát érted, hogy értem, hogy őt érinti, de miután a Fidesz olyan impertinens módon és olyan minden határt vissza átlépő módon akart vért látni, hogy ilyenkor, ha te érintett vagy megszólalsz, akkor is jobban tetted volna, nem szólalsz meg. Nem mondom tovább ezt a listát, mert ugye tudod, látod, hogy hányszor megszólalt, lényegében mellé fogod, és azon gondolkodom, hogy azért ennek az embernek nincs olyan stábja, mint Ádernek volt. Tehát, hogy maga dönthet. Nincs olyan stábja, mint korábban Mádl Ferenctől Sólya még mondhatnám, hanem ő megörökölt egy olyan helyzetet, ahol valószínűleg, hogy a Fidesz adja neki a munkatársait, vagy a...
Ez már Novák Katalinnál is megvolt.
Ez már ott is megvolt ez a probléma, és ő próbált segíteni ezen egy tanácsadó testületem, amit van-e. Tehát én azt akarom mondani, hogy egyébként is nagy volt a gyanú az emberben, hogy ez a köztársasági elnök tulajdonképpen egy báb, akit a Fidesz vezérel, és nem is láttunk olyan önálló mondandóját, amit hát már nagyon érdekes, hogy az újévi beszédről is letett, nem tudom, emlékszel-e. Lehet, hogy most utólag azt hiszem, hogy jobban jártunk, úgyhogy. Szóval...
De te akkor azt állítod, hogy Sólyag Tamásból lesz itt áldozat, vagy lehet itt
igen,
más?
Igen, bűnbak. Egyébként is ez az érzésem, hogy a Fidesz rászorul arra, hogy a következő néhány hónap bűnbakot termeljen.
Miért?
Vagy a Matolcsék, hát a 60 puszta jelenség, amit én azt mondom, hogy ez az egész korrupció, ez az egész kivagyiság átütötte azt a küszöböt, ahol alul volt a bulvár hírek között, hanem bevonult az alapvető társadalompolitikai kérdések közé.
Na de 60 ezért... pusztát hogy lehetne leválasztani például?
Figyelj, hát a 60 pusztát én szimbolikusnak használom.
Értem.
Tehát ott sok 60 puszta van
értem,
még,
értem.
Jachtokkal, meg egyebekkel, akkor fog föl úgy, hogy azt, amit ők luxizásnak hívnak, amit utálok ezt a szót, mert ilyen jelentéktelenítik ezt a dolgot. Szóval egy vérforraló kirablása az országnak. Na szóval. És ennek azért látják a következményeit, mert nem sikerült a sádlékat is eltörölni, holott már 5 éve kéne, hogy valami történjen ezzel, miközben ott újra meg újra fölfeslik mögötte még szörnyűbb világ, ugye? Akkor ott van a Matolcsék, nem tudni hány száz milliárdja,
500
ugye 500 milliárd valószínű, és akkor nem mondom végig még, hogy itt hol van. Hát azért 54 kormányzati tisztviselő elindult a büntetőeljárás, emlékszel a pályázatok intézése. Rohadt nagy csönd van róla. Nem is értem, hogy miért van ez a nagy csönd. Szóval elég sok minden van ahhoz, és akkor már ugye egymást is elkezdték sínfelni Navracsistől Lázárig, hogy hát azért elég ebből, és akkor mintha már megengedett lenne házon belül is a Mészárossal szembe szemétkedni. Tehát sok ilyen apró mozaikot látok én arra, amiből azt gondolom, hogy a Fideszen belül is tisztában vannak azzal, hogy nem lehet nekivágni a választásnak úgy, hogy nem állítanak föl valami jelentős bimbakot. Hmm. Tehát egyrészt valakit ilyen Matolcsi típusú, tehát akit a milliárdoké lehet, vagy hát valakit ki kell találni a lélegeztetőgépekért való milliárdoké, az ugye egy irányba vezet az a Szijjártól. Vagy még van egy, még, hát figyelj, azért nem csak a szakközgazdászok tudják, hogy 1500 milliárdunkban van ez a bukóiparág, az akkumulátoripar, amelyik tavalyhoz képest is mennyi, 40%-kal kisebb teljesítménye van. Tehát iszonyú sokat fizettünk rá, és kiderül a csődje.
Az de ez megint, szintén a Szijjártó.
Ezt akarom mondani. Tehát lennének itten nagyvadak a bűnbak szerepre, hogyha a Fidesz szeretné magáról levenni ezt a halmozódó, egyre inkább a nyakukig, a fejük búbjáig érő korrupció gyanút, és ezt a visszaéltetek minden közhatalom és a saját zsebeteket tömködtétek típusú vándal szembe, amit azért a Magyar Péter szépen ontja az olajat a tűzre ilyen szempontból országszerte. Tehát úgy gondolom, hogy a kampányban kell majd bűnbak. És a súlyom, a legjobb úton van ezzel az óvatlankodásával, hogy kikéri ezekre a szerepekre magától. Nem nagyon hiszem, nem nagyon láttam én őt annyira politikai önálló gondolkodónak, hogy azzal ébredt, hogy ma már nekem mindenképp meg kell szólalni. Viszont ez, hogy folyamatosan beíg, ez azt jelenti, hogy szerintem elő van készítve az ő bármikori menesztése, és hogyha ez a menesztés azzal jár együtt, hogy hirtelen a Fidesznek köztársasági elnököt kell produkálni, és őszig azt látják, vagy mondjuk decemberig, hogy nem csökken, nem zárul az olló a Tisza és a Fidesz között, hanem nagy valószínűséggel elvesztik a választást, akkor egy ilyen lengyel kombináció, hogy legalább mentjük a köztársasági elnöki pozíciót, de azt megerősítjük. Most még megvan hozzá a parlamenti kétharmad, hogy ha Orbán Viktor lesz a köztársasági elnök egy sokkal szélesebb jogkörrel, mint amilyen a mai, uh-huh. egy ilyen francia vagy lengyel típusú köztársasági elnök, akkor egész másképp lehet várni azt a szituációt, hogy egyébként a választást elveszítjük, más fog kormányozni, beállhat egy ilyen lengyel típusú
szituáció.
Úgyhogy azért gondolom azt, hogy a Fidesznél sok minden nincs végig gondolva, nagyon nagy a kapkodás, de néhány dolog végig van gondolva. Amikor Sólyog Tamás negyedszer ég meg 6 héten belül jelentéktelen dolgokba, és ezekben a jelentéktelen dolgokban mindig lesz 3 napos hír. Tehát, hogy rögzüljön az emberekbe az, hogy Jézus Mária, hát egy ilyen csetlő-botló emberrel van dolgunk, aki több kárt okoz, mint hasznot, akkor a saját bázison belül is megváltás lehet, meg az országnak is egy ilyen. Én ezt amikor tegnap beszélgettünk a mai műsorra, akkor előadtam neked ezt a vázlatot, hogy sok meglepetés lehet még ebben a 8 hónapban. Tehát a Fidesz játszik ezzel a rágalomhadjárattal, az ígéretekkel, az ukrán kártyával, ami szerintem komolytalan. És van még a tartalékukban néhány dolog, mert azért az, hogy mindig kínosan, akkurátosan meghosszabbítják a rendkívüli állapotot meg a vészhelyzetet, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor kezében olyan prom döntési lehetőségek vannak a struktúra egészével kapcsolatban, és amikkel még valójában nem élt. Ami engem kicsit elkeserít, hogy mostanában átléptek néhány olyan határt, amit nem szokás, hogy nem csak bűnbak képzés van, nem csak rágalomhadjárat van, hanem kriminalizálás is van. Tehát, hogy elkezdenek olyan hangot használni, és elkezdenek az ellenfeleikkel szembe olyan hangulatot teremteni, és itt jön a beszélgetés elején megkérdezett, de félre rakott dolog, ez a na milyen törvénynek?
Ellehetetlenítési?
Ellehetetlenítési törvény, hogy ennek a lebegtetése, hogy egyszer meghátráltak, mert elég nagy volt a nemzetközi fölháborodás, és azért ott is a Magyar Péteréktől függetlenül megtelt a Kossuth tér, és igen jelentős és nagyon viharos hangulattal telt meg, tehát érezhették a külső-belső nyomás, hogy nem ez az a pillanat, amikor ezt el lehetne fogadtatni, de azt mondták, hogy majd ősszel. Nem tudom, hogy milyen lesz az ősz, ezt most még nem tudhatjuk. Elképzelhető, és ez a szuverenitás védelmi hivatal, meg ez a Lánci mindenre kapható, noha bár inkább csak látszat jogkörei vannak ehhez, de azért használható, és a médiumokban nagyon jól felhasználható az, hogy kriminalizáljon másokat, mindenféle kockáztat nélkül, mert őt például nem lehet kriminalizálni, hogy alaptalanul vádaskodik, de azért ez nem túl bíztató, hogy megjelennek olyan eszközök, hogy adott esetben a politikai ellenfeleidet akár le is csukathatod, mert olyan dolgokat állítasz róla, amik lényegében egyelőek a bűncselekményeken.
Egyelőre ott van az a mentelmi jog.
Igen. Ez ott van, és abban bízom, hogy marad is, de nem mindenkit véd a mentelmi jog. Flex Zoltán például nem védi a mentelmi jog.
Nem, és ellene van is egy feljelentés.
Valamit, szóval, ahogy a dinamikát nézem, tudod, januártól, eleinte csak ilyen beígért fenyegetések voltak, majd utána a beígért fenyegetések mellé intézményteremtő fenyegető lépések is jöttek, nem vitték őket végig. Tehát ha ezt a logikát látom, hogy nem működik majd se a rágalmazás, se az ukrán kártya, se az ígéretek nem hoznak olyan változást, mert most hoztak 2%-ot talán, ez körülbelül a
arról beszél az IDEA, hogy 4%-ra zártak rá.
Hát elbitangolt fideszesek közül vissza lehet hozni, de szerintem a többi egyéb tényező meg inkább a távolító hatással jár a hosszabb távon is. Szóval, ha az eddig megforgatott eszközök nem használnak, akkor attól tartok, hogy nem fogja visszatartani Orbán Viktort meg a Fidesz vezérkart, hogy még durvább eszközöket használja, hogy meddig tud elmenni, abban szerintem csak a társadalmi ellenállás szab határt.
Ez egy rendkívül borús, de szerintem jószerével tökéletes végszó. Kéri László, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Hú, én is köszönöm, pedig a külpolitikai feltételekről nem is beszéltünk.
Meg fogjuk vitatni, de...
Ami legalább olyan érdekes lett volna, hogy mi történt itt egy év alatt a külső feltételek között, de én is azt hiszem, hogy túl sokat alkalom. Beszéltem, és köszönöm a türelmedet, meg azokét is, akik végignézték a beszélgetésünket.
Mindezt én is köszönöm nézőinknek és hallgatóinknak is, jövő héten találkozunk. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra. Thank you.